muzsikus legendák.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője, munkatársam Tóth Krisztina hangmérnök. Ma megpróbáljuk a lehetetlent. Körüljárni egy olyan életutat, amelyről hetekig lehetne mesélni. Tátrai Vilmos és a Tátrai Vonós négyes lesz ma főszerepben. Amikor a műsorra készültem, felhívtam Vili bácsi lányát, Tátrai Zsuzsannát, a neves néprajzkutatót. Kértem, hogy küldjön át olyan adatokat, történeteket, amelyeket fontosnak tart. Innen tudom, hogy ezek szerint én is bekerülhettem egy olyan körbe, aki Tátrai Vilmost Vili bácsinak szólíthatta. Erre már is nagyon büszke lehetek, mint ahogy arra is, hogy muzsikálhattam vele, és az általa megálmodott 1946-ban megalapított Tátrai Vonós négyessel, amely tehát egy évvel Bartók halála után alakult meg. Vili bácsi nem volt a tanárom, de amikor megkértnek fiatal muzsikusok, kisebb kamaracsoportok, hogy hallgassam meg őket, feltűnik, hogy nagyon gyakran hivatkozom egy-egy gondolat vagy zenei tanács átadásánál Vili bácsira, az ő intelmeire. Tátrai Vilmos nagyon szegény gyerek volt, Reisz Vilinek hívták. Ahogy fogalmaz, tulajdonképpen Reisz vagyok, a Krúdi regényekben szerepel ez a család, de valamelyik részek sekrestés a Reiszot Reisznek írta. A dédapám, aki szígyártó, és a nagyapám, aki órás volt Breznóbányán, még Reiszok voltak, cipszerek. Apámmal a 30-as években döntöttünk úgy, hogy Reisz helyett magyar nevet választunk. Szlovák vér is csörgedez bennem, de magyar szemernyi sem. Kérdeztem is magamtól nem egyszer, mitől válik valaki magyarrá, németté vagy szlovákká? Miért éreztem magam mindig magyarnak, csak magyarnak? Valami hűség érzett talán? Valószínűleg az. Amit elkezdtem csinálni, ahhoz igyekeztem hű maradni. Igen, ez egy kulcsmondat Vili bácsi életében. Tátrai Vilmos már növendékkorában, 1928-ban kvartettet szervezett, játszott a nagyhírű Waldbauer Kerpeli Vonós négyesben, második hegedűsként. 46-ban megszervezte a Tátrai Vonós négyest, az alakuláskor mellette Rényi Albert, Iványi József és Dénes Vera muzsikált. Két évvel később megnyerték a budapesti nemzetközi Bartók versenyt, hamarosan európai hírnévre tettek szert, és 1958-ban Kossuth díjat kaptak. Elsőként hallgassuk meg Franz Schubert Pisztráng ötösének híres variációs tételét, a negyedik tételt. Előadja Fischer Anni, Tátrai Vilmos, Konrád György, Banda Ede és Farkasé Ferenc.
Thank you.
Franz Schubert Pisztrán Götösének negyedik variációs tételét Fischer Anni, Tátrai Vilmos, Konrád György, Banda Ede és Farkasé Ferenc játszotta. Tátrai Zsuzsannát, a tanár úr lányát idézem. A közhiedelem szerint a művészek bohémek, nem törődnek a családjukkal. Apám vitathatatlanul nagy művész volt, de soha nem felelt meg ennek a sematikus képnek. Visszagondolva nem csak gyermekéveimre, hihetetlennek tűnik. Sőt, ha belepillantok a noteszeibe, egyszerűen lehetetlennek látszik, hogyan jutott ideje a gyerekeire. Márpedig jutott. Sokat kirándultunk, sétáltunk, szánkóztunk, a Lukács uszodába mentünk. Ma is érzem a számban a nyári körte ízét, amit napozás közben eszegettünk. Ő tanított meg úszni bennünket. Amikor kirándultunk, a természet minden apró megnyilvánulására felhívta figyelmünket, és mindenről tudott valamit mondani számunkra. A nyaralások is felejthetetlenek voltak. Apánk iskolai tanulmányai korán megszakadtak. Lehet, hogy ez is volt az oka annak, hogy a szószoros értelemben halála napjáig tanult, olvasott. Kiapadhatatlan tudásvágy volt benne. Soha nem láttuk tétlenül. A háztartásban is mindent ő javított meg. Ebben a munkában is épp oly öntudatos volt, mint a művészetében. Mi ilyenkor, akárcsak a nagysebész mellett az asszisztensek, örültünk, ha kérésére a műszereket adogathattuk. A Tátrai Vonós négyes első fellépése 1946. október 8-án volt, utoljára 1994. január 10-én játszottak Pannonhalmán. Magyarországon, Budapesten és a vidéki városokban összesen 1667 fellépésük volt, bel- és külföldön összesen 2361 koncertjük, műsoraikon 360 zenemű szerepelt. A Vonós négyes tagjai időközben változtak, csellistája Banda Ede lett, a második hegedűs Szűcs Mihály, majd Várkony István, a brácsista pedig Konrád György, aki ma is aktívan játszik. 96 esztendős, felhívtam telefonon, hiszen ha valaki, akkor ő tudja a legtöbbet ma Tátrai Vilmosról és a Vonós négyesről. De mielőtt ezt a beszélgetést meghallgatnánk, csendüljön fel egy kis Mozart muzsika. A 156-os köhű jegyzékszámú G-dur kvartett első tételét hallgatjuk meg. Thank you. Mozart muzsikáját hallottuk, a 156-os körüljegyzékszámú G-dur kvartett első tételét. A felvételen a Tátrai Vonós négyes játszott, olyan felállásban, hogy Tátrai Vilmos mellett Várkonyi István, Konrád György és Banda Ede játékát hallhattuk. A zene előtt mondtam, hogy felhívtam korábban Konrád Györgyöt, és megkértem, hogy meséljen az emlékeiről, élményeiről. Konrád György 1959 óta volt a Tátrai Vonós négyes tagja. Gyurikám, mesélj az indulásról, milyen érzés volt egy jól menő Vonós négyesbe beülni akkor?
Én nekem nagyon nehéz volt az első évem, mert nekik óriási repertoárjuk volt, és az első szezonban eljátszottam több mint 100 darabot, amiből én tudni talán 30-at tudtam. Ők nem szerettek nagyon olyan darabokat próbálni, amit a repertoáron volt. Mondták, hogy te ezt már úgy is tudod. Úgyhogy aztán nagyon jól dolgoztunk, és túlestem ezen is. De hihetetlen élvezet volt ebben az együttesben játszani. Bemutattunk, hogy 50 darab új magyar vonós négyest. Az összes Beethovent játszottuk, az összes Bartókot játszottuk, rengeteg Mozartot játszottunk, az összes kvintettet fölvettük. De hát ennél nagyobb gyönyörűség nem lehetett, mint velük játszani. Amit én ma tudok, annak a nagyon nagy százaléka származik a Tátraitól, meg a Banda Edétől.
Nyilván nagyon sokat utaztatok. Tátrai Vilmos milyen partner volt, vagy mennyire volt főnök a szónak a mai értelmében a vonós négyesben?
Arról nem volt szó, hogy főnök legyen. Gyakorlatilag ő meg a Banda Ede egyenlóan voltak az erősségei a vonós négyesnek. Hihetetlen volt, hogy mit lehet egy vonós négyesből kihozni. Nagyon élvezettel hallgattam a saját lemezeinket. Egy érdekességet szeretnék elmesélni. Mi tulajdonképpen jóba voltunk, nem volt veszekedés, rendben voltunk. A vonós négyes az egy nehéz műfaj, emberileg is, mert van egy német mondás, hogy a vonós négyes az egy négy tagú család. Két tagúás rengeteg probléma lehet, négy tagnál sokkal több. Volt egy élményünk, bementünk egy müncheni szállodába, a recepciós megkérdezte, hogy lehetnek-e a szobáink egy emeleten. Nem akarom megmondani, melyik vonósnés volt ezzel kapcsolatban, mert az a vonósnés, ha bement a szállodába, akkor nem lehetett egy emeleten a szobájuk, mert minél messze akartak egymást, mert ők csak akkor voltak együtt, ha játszottak éppen, vagy próbáltak. Barátság nem volt köztük. Nálunk ez azért nem így volt.
Nem nagyon tudom elképzelni, hogy igazán jól tudjanak muzsikálni azok, akik nem kedvelik egymást.
Ez a vonósnés nagyon jól muzsikált, de én ezt nem tudnám elképzelni, hogy csak soha nem érintkezem azzal, akivel együtt muzsikálok. Nagyon jó hangulat volt, talán egy pár évet tovább játszottunk, mint kellett volna. Már elöregedett a társaság már.
Az örök ifjú Konrád Györgyöt hallottuk, aki ma is szerencsére nagyon aktív. Köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat elmondta nekünk, és szóljon most Kodály Zoltán intermezzója, amit a Mester Vonós trióra komponált. Előadja Tátrai Vilmos, Konrád György és Banda Ede. Thank you. Kodály Zoltán intermezzóját hallottuk Tátrai Vilmos, Konrád György és Banda Ede előadásában. Vili bácsi a Bartók kortárs Waldbauer kvartett iskolájából került ki. Ő volt a híres vonós négyesnek talán utolsó második hegedűse. Nem lehetett egyszerű dolga hozzácsiszolódni a nagy öregekhez, akik kívülről tudták a teljes kvartett irodalmat. Ha fellépés előtt kiderült, hogy más művek szerepelnek a plakáton, mint amivel ők felkészültek, mosolyogva tudomásul vették, és játszottak a plakát szerint. Vili bácsinak azonban ez olyan volt, mintha a képzett, de gyakorlatlan úszót bedobták volna a viharzó tengerbe. Mondása volt, ha jó úszó kiúszik, ha ott marad, nem nagy kár. Tátrai Vilmos csípős mondásaiból, anekdótáiból is kötetet lehetne összeállítani. Egyszer pont a Schubert Pisztrángötöst próbáltuk, elégedetlen volt a Gordonon játszó muzsikussal, maga elé dörmögte, ezt a bőgöst tombolán nyertétek. Élete nagy csodájaként élte meg, hogy a Donkanyarba induló szerelvényről az indulás előtt leszállították, mert áthelyezést kapott a Honvéd zenekarba. Az óvóhelyen élte meg a városostromát. A városházán, később a rádiónál állandó életveszélyben vett részt a romok eltakarításában. Az újjászülető rádióhoz Lajta László hívta meg koncertmesternek. A május 1-i első rádió adáson Ferencsik vezényletével szerepelt. Lajta és Ferencsik meghatározó személyiségek voltak az életében. Lajta László 7. vonós négyesének első tételét játsza most a Tátrai vonós négyes. Rajta László hetedik vonós négyesének első tételét a Tátrai Kvartett előadásában hallottuk. Vili bácsit idézem. Sokszor egy-egy mondat élete végéig elkíséri az embert. Tóth Aladár figyelmeztetett minket egyszer. Gyerekek, ha kottában hármas piánó is van, mint például Schubertnél, nem lehet a kettős piánót úgy játszani, hogy különben szoktátok. Vagy Mengelbergnek volt egy olcsó receptje. 50%-kal többet, vagy 50%-kal kevesebbet. És ez nagyon jót tett azoknak a zenekari tagoknak, akik slampossághoz voltak szokva. Flesch Károly, akivel nagy boldogságomra kvartettezhettem, addig, még nem kellett innen elmenekülnie, mindig azt mondta, fiatal barátom mindenütt hirdesse, hogy röstellem a régi újrendjeimet, szeretném megváltoztatni. Ha nem jönnek a háborús idők, revideálta volna a kiadványait, és milyen önbizalmat, öntudatot adott, amikor Rados Dezsőnek panaszoltam, hogy nyáron bizony nem tudok más, mint szalonzenét játszani, vére azt felelte, édesfiam, ahol te leszel, ott művészet lesz. Valaki feltette a kérdést egyszer neki, hogy miért nem lett szólista. Ezt válaszolta. Nekem szép szólista jövőt jósoltak. Aztán jött két defektus. Először, amikor a Fasori gimnáziumban Faragó Gyurival kellett föllépnem, már mentünk kifelé, a dobogó felé, a lépcsőn fölfelé. Egyszer csak nem tudom, mi történt, csak annyit mondtam Gyurinak. Te, én azt sem tudom, hogy milyen hangon kezdődik a darab. Erre bokán rúgott, és azt mondta, ne hülyéskedj, gyere csak! Kimentünk, de én nyomban visszafordultam, és a diákok nagy röhögése közepette újra megjelentem pulttal és kottával. Aztán évekig nem volt semmi baj, ment minden kívülről, zavartalanul, de amikor megint történt velem valami hasonló, akkor elhatároztam, hogy többé nem fogok szólózni. Nem sajnálom. A Tátrai Vonos négyes nagyon sok szólistával játszott együtt. Például Vszatoszláv Richter a partnerek között található. Brahms Opus 34-es F-moll zongora 5-ösének szkercó tétele következik. Előadja Vszatoszláv Richter, Tátrai Vilmos, Szűcs Mihály, Iványi József és Banda Ede. A felvétel 1958-ban készült Richter egyik budapesti hangversenyén.
Thank you.
Johannes Brahms F-moll zongora ötösének szkercó tételét játszotta Szvjetoszláv Richter és a Tátrai vonós négyes. Tátrai Vilmos 1912. október 7-én Kispesten született, de ő most pontosítana, ahogy tette ezt egy interjúban. Én nem Kispesten, hanem Vekerletelepen születtem. Az unokáimmal pár évvel ezelőtt elmentünk megnézni ezt a házat, és megint megcsodáltam, hogy a század elején a munkásoknak, tisztviselőknek milyen nagyszerű telepet építettek. Gyermekkori alapélményeim is gazdagok. Egy ilyen kis házban, ma úgy mondjuk lakóközösség, nagyon jó, baráti hangulat volt. Esténként kiültek a padokra, beszélgettek a kertben. Minden lakónak volt egy kicsiny parcellája, ott mindenki azt termesztett, amit akart. Ott ismertem meg a fáról lehulló vagy leszedhető gyümölcs frissességét, a földből kihúzható hagymának a remek ízét. Sőt, még egy másik ízélményem is van. Egy kátrány papírral fedett sufniról télen csorgott le a víz és megfagyott, és mi, gyerekek, ezeket a jégcsapokat szopogattuk. Ilyen fagylalt állt rendelkezésünkre. 6 éves koromban adott apám hegedűt a kezembe. Ő a Mávak szimfonikus zenekarának volt a tagja, amely nagyszerű társaság volt. Meleg szívvel emlékezem rájuk vissza. A Kolónia zeneiskolájában kezdtem hegedűt tanulni. Milyen kicsi a világ. Pár éve a fiamnak lakást keresgéltünk. Elmentünk megnézni egyet a Vekerletelepen. Házfalán egy márványtábla hirdette, és hirdeti ma is, hogy itt született Tátrai Vilmos. Azonnal elkezdtem érdeklődni Vili bácsi lányánál, a szomszédoknál, hogy melyik az a lakás. Valahol az elsőn balra volt a válasz. Nagyon nagy a valószínűsége, hogy épp azt a lakást vettük meg, ahol Vili bácsi meglátta a napvilágot, és a döntésünkben az egyik nyomós ok a lakás megvásárlásánál pont ez a tény volt. Vili bácsi nem volt sztár. Azt hihetnénk, hogy dúskált az anyagi javakban, hiszen évtizedekig koncertezett, vezette a Magyar Kamarazenekart, ezernyi felvételt, lemezt készített. Őt idézem. Tőle mindig megkérdezik, hogy mire vittem. Nos, az életem fő eredménye, hogy az albérlettől eljutottam a mostani 3 szobás lakásomig, és a gyermekeimnek van lakásuk. Egy-két mondat egy korabeli beszélgetésből. Kérdés. A Tátrai vonós négyes primáriusa milyen gyártmányú hangszerrel játszik? Nem tudom, ki készítette, valószínűleg Tiroli. Nemesebb hangszerre nem jutott? Soha életemben nem volt annyi pénzem, hogy komoly márkás hegedűt vehessek. Pedig micsoda hangszerek voltak a kezemben, Stradivari, Garnierik, és az állam nem segített? Többeket elláttak hangszerekkel. Ez a kérdés fel sem merült. Érdekes, ugye? Tátrai Vilmos 1957-ben a Magyar Állami Hangversenyzenekar tagjaiból szervezte meg a Magyar Kamarazenekart, amelyet karmester nélkül az első pulttól a hegedűjével irányított. Hatalmas sikerrel szerepeltek itthon és külföldön. Dieter Schorr, német zenekritikus írta, az ember könnyen tarthatja a primáriust, amúgy a Tátrai Kvartett összehasonlíthatatlan mesterét, a koncertmesterek koncertmesterének, aki eszményi, a maga helyén és hivatásában a legszuverénebb és egyben a legszerényebb, akit egyáltalán ismerünk. Johann Sebastian Bach F-moll zongora versenyének 2. és 3. tételét hallgatjuk meg Wéner Tibor és a Magyar Kamarazenekar előadásában, a hangversenymester Tátrai Vilmos. Thank you. Johann Sebastian Bach F-moll zongora versenyének második és harmadik tételét Wiener Tibor és a Magyar Kamarazenekar szólaltatta meg. A felvételen a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. Vili bácsinak volt egy műsornaplója, amit 1946 óta vezetett, de minden noteszét megőrizte. Itt megvannak az élő adások adatai. Minden benne van. A legtöbb első szereplés előtt ott van az R, ez a rádiót jelenti, mert a rádió volt a mi fő munkaadónk, ami persze roppant kevés pénzt jelentett, de mégis azt a felelősséget, hogy az egész ország előtt játszunk, és állandóan újabb és újabb darabokat rendeltek meg. 1936-ban másfél évre szerződtem a Buenos Aires-i rádiózenekar zenekarvezető posztjára. A kintmaradás fel sem merült bennem, elsősorban a klíma miatt. 1940-ben hasonló szerződés vitt Törökországba. Ide már szerettem volna kimenekíteni a feleségemet is, de a török hatóságok zsidó származása miatt nem adtak neki beutazási engedélyt. Aztán saját szememmel kellett látnom, hányan és mennyi pénzért kapták meg az életmentő engedélyt. Itthon szenvedtük hát végig a háborút, és 45 után teljes eufóriában láttunk neki a zenei élet újjászervezésének. Reménykedtünk benne, hogy az új élettel jobb korszak következik. A túlélők boldogságával adtuk az első hangversenyeket a Zeneakadémián, ahol kabátban játszottunk, mert még nem volt fűtés. Vili bácsi nagyon nyitott volt, a fényképezés mindig legkedvesebb hobbija volt, élete végéig gyakorolta. Közel 80 fénykép albumhoz katalógust is készített. Élvezte a kirándulásokat, az utazásokat, az ételeket. Szeretett élni, dolgozni, a mindennapokkal lépést tartani. A legfőbb keserűséget az jelentette számára, hogy a magyar zenei életben már nem tartottak rá igényt. Noha a korát meghazudtoló testi frissessége, időskorában is megőrzött biztos hegedű játéka, szellemi élénksége jóval 80-on túl is alkalmassá tette volna a teljes értékű munkára. Kovács Béla klarinét művész írja. Legmélyebben az első találkozásunk emlékét őrzöm. A dolog előzménye, hogy a Tátrai Vonós négyes egyik igen kedvelt és rendszeresen műsorra tűzött darabja Mozart klarinét ötöse volt. A klarinét szólamát mindig Vili bácsi kedvence, a legendás hírű Hernád Ferenc játszotta. Mi, zeneakadémisták pedig áhítattal hallgattuk a csodát, amelyet valamennyiünk példaképe és a Tátrai Vonós négyes teremtett. Az 56-os események aztán beleszóltak ebbe a szép sorozatba. Hernád külföldre távozott, a Vonós négyes pedig nem tűzte műsorára a klarinét ötöst. A kvartett egyik nyugati turnéján aztán találkoztak Hernád Ferivel, és Vili bácsi a tőle megszokott vehemenciával esett neki. Na te aztán jól ott hagytál bennünket, kivel fogunk most játszani? Feri szokásos hanyag eleganciájával válaszolt. Van otthon egy gyerek, Kovácsnak hívják, keressétek meg, nem fogtok csalódni. Hát így valósult meg a nagy álom, igaz, remegő gyomorral és nem kis lámpalázzal, de leülhettem Mozart klarinét ötösét próbálni a híres Tátrai Vonós négyessel. Befejezésül az A-dur klarinét ötös harmadik tételét játssza Kovács Béla és a Tátrai Vonós négyes. Mozart A-dur klarinét ötösének harmadik tételét hallottuk Kovács Béla és a Tátrai vonós négyes előadásában. Kedves hallgatóink, megköszönöm kitüntető figyelmüket a hangmérnök Tóth Krisztina nevében is. Németh Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetőjét.
A 2020. január 19-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este Johannes Brahms a Szép Magellóne című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Hétfőn 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Thank you.